Ez a Híradó keddeste, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! kal voltak magasabbak a novemberi nettó átlagbérek, mint egy éve. 18 milliárd forint plusz pénz az egészségügynek, rövidülnek a várólisták, több jut a daganatos betegek kezelésére. Mindenki túlélte a román repülőgép lezuhanását, az áldozatok megfagytak, mire odaértek a mentőcsapatok. Holnap együtt szaval a nemzet, világszerte akár 100 000-en mondhatják együtt a himnuszt az internet segítségével. Több mint 5,5%-kal voltak magasabbak a nettó átlagkeresetek novemberben, mint egy évvel korábban. A KSH jelentése szerint kiemelkedően magas, majdnem 7% volt a nettó béremelkedés a költségvetési szférában, ami elsősorban a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók fizetésemelésének köszönhető. A bruttó átlagfizetés 248 000 forintra nőtt, és a rekordalacsony inflációnak köszönhetően novemberben majdnem 5%-kal emelkedtek a reálbérek, vagyis a szakértő szerint ennyivel többet érnek a fizetések.
Egy fontos alkatrész méretét ellenőrzik ebben az zalaegerszegi üzemben, ahol a világ legismertebb autógyártói számára készítenek gépeket, szerszámokat. A cég egy kis tervező irodából 12 év alatt vált 47 főt foglalkoztató csúcs technológiával felszerelt gyárra. Minden munkatársok fizetése meghaladja az országos átlagot. A cég vezetése tavaly beosztástól függően 10-15%-kal emelte a béreket.
A megrendelés állományunk oly mértékben növekedett, hogy ezt ki is tudjuk gazdálkodni, illetve szükségünk van a jól képzett szakemberekre. Amit kitermelnek, azt úgy gondolom, hogy vissza kell fordítani, megérdemlik a béremelést, ezzel tudjuk őket motiválni.
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint országosan is növekedtek a fizetések. Tavaly novemberben több mint 5,5%-kal voltak magasabbak például a nettó átlagkeresetek, mint egy évvel korábban. A rekordalacsony inflációnak köszönhetően novemberben majdnem 5%-kal emelkedtek a reálbérek, vagyis a szakértő szerint ennyivel többet ér az emberek fizetése.
Ami azt jelenti, hogy az emberek többet tudnak költeni, fogyasztani, vásárolni, ezáltal növelve a kiskereskedelmi forgalmat. Ha nő a fogyasztás, a gazdaság is tartós növekedésnek indulhat.
Novemberre a bruttó átlagfizetés 248 000 forintra nőtt. Továbbra is a pénzügyi és a biztosítási területen lehet a legjobban keresni, átlagosan 476 000 forintot. A vendéglátásban a legalacsonyabbak a fizetések, itt az átlag 146 000 forint. Az Iparszövetség elnöke szerint a keresetek emelkedése részben annak köszönhető, hogy tavaly kedvezően változtak az adójogszabályok, részben pedig annak, hogy a vállalkozások derülátóan ítélik meg a jövőjüket.
Ha lehetőségük van arra, hogy kedvező anyagi feltételeket teremtsenek, akkor ezt megteszik. 2013 második fél évében ez a lehetőség elkezdődött, megnyílt, gazdasági növekedés elsődlegesen az iparban, beleértve a járműgyártást folytatnám az építőiparral.
Elemzők szerint az átlagkeresetek növekedésében jelentős szerepet játszott, hogy kiemelkedően magas, majdnem 7% volt a nettó béremelkedés a költségvetési szférában, ami elsősorban a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók fizetésemelésének köszönhető.
A Fidesz szóvivője Selmeci Gabriella a növekvő bruttó átlagkeresetekről azt mondta, a gazdaság számos adatán látszik, hogy Magyarország kimászott a kátyúból. Ahogy fogalmazott, sikerült visszarántani a gazdaságot a szakadék széléről. Idén 18 milliárd 200 millió forint többlet támogatáshoz jut az egészségügy, jelentette be Balogh Zoltán. Az emberi erőforrások minisztere hozzátette, a forrásból 790 millió forintot csak a várólisták csökkentésére fordítanak. A pluszpénznek köszönhetően ebben az évben 1300 csípő és térdprotézis műtétet végeznek el. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár hozzátette, tavaly kevesebb orvos kért külföldi munkavállaláshoz igazolást, mint 2009-ben. Szerinte mindez a rezidens ösztöndíj bevezetésének és az egészségügyi béremelésnek köszönhető.
Akkor megvizsgálom a tüdejét, meg a szívét, ahogy szokott, jó? Tóth Ágnes tavaly nyerte el a rezidenseknek meghirdetett Markusovszky ösztöndíjat. A leendő bőrgyógyász azt mondja, jól jött neki a támogatás.
Minden fiatal orvosnak, aki Magyarországon tervezi a jövőt, családalapítást, annak egy nagyon-nagyon jó lehetőség ez az ösztöndíj, hiszen egy relatív magas összegről van szó, ugye 100 000 forint havonta, ami a fizetés mellett már egy jó kiegészítés.
Az ösztöndíjért cserébe a rezidenseknek vállalniuk kell, hogy Magyarországon közfinanszírozott ellátásban dolgoznak, és nem fogadnak el hálapénzt.
2013-ban, 13 végére kevesebben kértek első alkalommal külföldi munkavállaláshoz igazolásokat, mint 2009-ben.
Az egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, az elmúlt 3 évben 1600 orvost sikerült itthon tartani a rezidens ösztöndíjjal. Idén 601 szakorvos jelölt részesülhet a havi támogatásban. Szócska Miklós kiemelte, az orvos kivándorlás lassulását az egészségügyi bérrendezés is segítette.
Ez ugye a béremelés is társult, és ne feledkezzünk meg a szakdolgozókról. Tehát valószínűleg az ösztöndíjemelés, a továbbképzés rendszerének a korszerűsítés és a béremelés az, ami ez a kifejtette együtt a hatását.
Szeptember elején beszéltük meg, hogy márciusban lesz a műtét. Ezt maximálisan betartották.
Ez a vidéki férfi 7 hónapot várt a tért protézis műtétjére. Azért Budapesten műtötték, mert a lakóhelyén még ennél is hosszabb volt a várólista. A kormány most ezen is változtatna.
Többletforrás, ami az egészségügyi ágazatba érkezik 2014-ben, ez 18,2 milliárd forint.
Az emberi erőforrások minisztere bejelentette, első lépésben még az idén lerövidítik a várólistákat. Erre mintegy 800 millió forint jut.
1300 műtétet fogunk tudni így elvégezni, 275 csípőprotézis műtétet és 1009 térprotézis műtétet. Ővék most az elsőbség ebben az ügyben, hiszen itt voltak a legsúlyosabbak a gondok.
A miniszter kiemelte, annak érdekében, hogy kevesebbet kelljen várni a betegeknek, mindenképpen több pénz kell a műtétekre. Balogh Zoltán szerint ugyanakkor azt is ellenőrizni kell, hogy indokoltan szerepel-e mindenki a várólistákon.
Az MSZP minden forintnak örül, amit a kormány az egészségügyre költ, ám szerintük a mostani támogatás csak csepp a tengerben, érdemi változásokat nem lehet elérni vele. A Fidesz szerint a szocialisták kivéreztették az egészségügyet, eladósították a kórházakat és még vizitdíjat is fizettettek a betegekkel. Ehhez képest ma soha nem látott mértékű 300 milliárd forintos fejlesztési program és béremelés zajlik. Magyarország a következő években egyre több pénzt fordít a kutatásfejlesztés támogatására. Már tavaly is rekordösszegű 118 milliárd forint támogatást fizettek ki innovációra, mondta Cséfalvai Zoltán. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára hozzátette, a kormány kiemelten segíti a vállalati, valamint a vállalati és az egyetemi közös kutatásokat.
Ez lesz tulajdonképpen a Budapesti Fejlesztési Központ új épülete.
A Bosch több 10 milliárd forintos beruházását 2015-ben adják át. Európa egyik legnagyobb innovációs centrumát alakítják ki itt, ahol 1000 mérnöknek adnak majd munkát. A fejlesztést a magyar állam anyagilag is támogatja. A német óriás vállalatnak azért esett a választás a Magyarországra, mert nagyon jónak tartják a magyar mérnökök munkáját, és úgy vélik, magas színvonalú a magyar egyetemi képzés.
A magyarországi cégcsoport az elmúlt évben összesen 18 milliárd forintot költött kutatásfejlesztésre. Mi ezt tartjuk tulajdonképpen a jövő zálogának. Jól érzékelteti ennek a számnak a nagyságát, hogy ez a teljes bevételünknek a 10%-a.
Ez a színpadi kocsi szintén a budapesti gyár fejlesztése, amit nyáron még a nemzetgazdasági miniszter is kipróbált, miután stratégiai megállapodást kötöttek a multicéggel, amely egyébként 9000 embernek ad munkát.
2010 óta folyamatosan és dinamikusan növekszik a kutatás-fejlesztési ráfordítások nagysága.
A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint ez azt jelzi, a kormány kiemelten fontos feladatának tekinti, hogy Magyarországon egyre inkább növekedjen az úgynevezett magasabb hozzáadott értékű termelés. Ennek megfelelően 2013-ban rekordösszegű 118 milliárd forint támogatást fizettek ki innovációra, kutatásfejlesztésre. Míg 2009-ben a gazdasági visszaesés idején a GDP 1,17%-át fordították erre a célra, addig 2012-ben ez az arány már 1,29%-ra emelkedett, tavaly pedig a gazdasági növekedés miatt ez az arány várhatóan még magasabb lesz.
És nyilvánvalóan, hogyha Magyarország versenyképes akar maradni, és versenyképességet szeretné növelni egyébként az európai gazdaságban és a világgazdaságban, csak ez egy út vezet előre. Tehát ahhoz, hogy Magyarország felzárkózzon még erősebben, ahhoz az kell egyébként, hogy minél több magas hozzáadott értékű munkahely jöjjön létre, és ennek bázisa a kutatás, fejlesztés és az innováció.
A kormányzat egyebek mellett kiemelten támogatja a vállalati innovációt, valamint a vállalatok és az egyetemek közös kutatásait. A cél az, hogy a most induló uniós pénzügyi ciklus végén, 2020-ban Magyarország a GDP csaknem 2%-át fordítsa kutatásra és fejlesztésre.
A tervezett 505 új álláshelyből 230-at már betöltött a Systemax elektronikai vállalat. Ez derült ki Orbán Viktor miniszterelnök és az amerikai cég vezérigazgatójának mai találkozóján. A megbeszélésről Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője az MTI-nek azt mondta, a cég többek között Magyarország versenyképessége, a befektetési környezet és a már itt működő több mint 70 nagyvállalat kedvező tapasztalatai miatt döntött úgy, hogy Magyarországon építi fel új szolgáltató központját. Újabb történelmi mélypontra 2,85%-ra csökkentette az alapkamatot a Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Elemzők ennél kisebb kamatvágást vártak. A jegybank másfél éve 2012. augusztusa óta folyamatosan csökkenti az alapkamatot, ennek köszönhetően alacsonyabbak lesznek a lakossági és vállalati hitelek kamatai is, ami segítheti a gazdasági növekedést. Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy elősegítse Szerbia uniós csatlakozási folyamatát, mondta Brüsszelben Győri Jenikő, a külügyminisztérium EU-ügyekben illetékes államtitkára, miután részt vett a szerb EU csatlakozási tárgyalássorozat ünnepélyes megnyitásán. Belgrád csak nem két éve tagjelölt, de a tárgyalások csak azután kerülhettek napirendre, hogy az ország konkrét lépéseket tett kapcsolatai normalizálására Koszovóval. A tárgyalások megkezdését történelmi pillanatként értékelték az uniós és a szerb vezetők is. Ivica Dačić kormányfő azt mondta, a második világháború óta ez a legfontosabb nap Szerbia történetében. Nehéz, de szükséges a szembenézés a múlttal a holokauszt emlékévben is, mondta az egységes magyarországi izraelita hitközség vezető rabbija Budapesten. Köves Lomó a szabadságtérre tervezett emlékműről úgy nyilatkozott, problematikusnak tartják, ha azt közvetíti, hogy az államnak nem volt felelőssége 1944 után. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke szerint a zsidóság nem érti, miért kell éppen ott és éppen most emlékművet építeni. Heizler András azonban kijelentette, nem adtak ultimátumot a kormánynak a holokauszt emlékév programjain való részvételével kapcsolatban, és azt is megjegyezte, hogy a kormány attraktív, páratlan programot állított össze az emlékévre. A kormányzati információs központ a szabadságtérre tervezett emlékmű körüli vitákról azt írta, idézem, a történelmi tények önmagukért beszélnek. Eljött az ideje annak, hogy minden áldozatnak emlékművet állítsunk. Ez emberiességi kérdés. A kormány arra kér mindenkit, hogy ne csináljon az ügyből politikai kérdést. A demokratikus koalíció arra szólította fel az 5. kerület vezetését, hogy ne adjon engedélyt a német megszállás emlékművének felállítására. Edward Snowdent is meghallgatná az amerikai lehallgatási botrány magyarországi szálait feltáró vizsgálóbizottság, például egy videókonferencia keretében, mondta Kocsis Máté a testület alakuló ülésén. A politikus közölte azt is, elsőként a magyar titkosszolgálatokat felügyelő politikusokat hallgatják majd meg. Később nagyköveteknek és néhány kiemelten védett objektum vezetőjének is tehetnek fel kérdéseket. Kocsis Máté javasolta azt is, hogy a külföldi támogatásban részesült szervezetek vezetőit is hívják be a bizottság elé. A bizottság azt vizsgálja, hallgattak-e le Magyarországon politikai, közéleti, gazdasági szereplőket, és ha igen, akkor kiket és milyen céllal. Az LMP arra kéri a kormányt, hogy támogassa kezdeményezésüket és tartson parlamenti vitanapot a paksi bővítésről. Szél Bernadett ezt azután közölte, hogy Németh Lászlóné visszautasította részvételét az ellenzéki párt társelnöke által kezdeményezett nyilvános vitán. Németh Lászlóné ezt azzal indokolta, hogy a közügyek nyilvános megvitatásának elsődleges fóruma szerinte az országgyűlés, a képviselők pedig a tavaszi ülésszakon feltehetik kérdéseiket. A Párbeszéd Magyarországért társelnöke új népszavazási kérdést nyújtott be a bővítésről. Jávor Benedek már múlt héten is benyújtott 4 népszavazási kérdést az új blokk építésével és finanszírozásával kapcsolatban. Azt mondta, az új kérdésre azért volt szükség, mert tartottak tőle, hogy a korábbiak nem felelnek meg formailag a jogszabályoknak. A pártszövetség tüntetést is kezdeményez a paksi bővítés miatt.
A 20 állampolgár aláírásával minden formai kritériumnak megfelelő az új népszavazási kérdés beadása is, amely úgy hangzik, egyetérte ön azzal, hogy a magyar államadóság növelésének a terhére új atomerőművi blokkok létesüljenek Magyarországon.
A Jobbik szerint sajnálatos, hogy a baloldal most a kampány részeként kitáncol az egységből. Balczó Zoltán emlékeztetett, hogy 2009-ben az országgyűlés a baloldali pártok és a Fidesz támogatásával fogadta el a bővítésről szóló országgyűlési határozatot. Úgy fogalmazott, a baloldal most azt a látszatot kelti, hogy a bővítés megújuló energiával pótolható. A Jobbik a kormánytól azt várja, hogy hozza nyilvánosságra a paksi erőmű bővítését is magában foglaló magyar-orosz államközi szerződés minden részletét, emellett kezdeményezik egy ciklusokon átívelő országgyűlési bizottság felállítását is.
A Jobbik már 2009 elején közreadott európai parlamenti választási programjában célként jelölte meg a paksi atomerőmű bővítését, ezzel növelve az ellátás biztonságát és a villamos energia árát pedig csökkentve.
A paksi fejlesztést mindenképp el kell végezni, erre egy 2009-es parlamenti határozat is kötelezi a kormányt, jelentette ki a Fidesz szóvivője. Selmeci Gabriella hozzátette, az atomerőmű bővítése magával hozza a villamos energia árának hosszú távú csökkenését. A politikus hangsúlyozta, az erőmű megújításáról szóló orosz-magyar szerződés a parlament elé kerül, ahol lehetőség lesz a megvitatására. 10-12 éve tisztességgel szolgálja a hazáját, ezt mondta Gyurcsány Ferenc egy hétfői rendezvényen. Szerinte nem kell szégyelniük a 2010 előtti 8 évet, mert ahogy fogalmazott, még a legnehezebb időkben is vigyáztak a családokra és a nyugdíjasokra. A Fidesz szóvivője szerint viszont hosszan lehet sorolni azokat az intézkedéseket, amelyek miatt szégyelnie kellene magát Gyurcsány Ferencnek. Csökkentette például a nyugdíjakat és Európa legmagasabb gázárát fizettette ki az emberekkel. A családokat sújtó megszorítások pedig a Gyurcsány korszak hétfő bűnek közé tartoznak, mondta.
Azt szégyeljem én, hogy 10-12 éve szolgálom a hazámat, szerintem tisztességgel is.
Gyurcsány Ferenc hétfőn egy lakossági fórumon szenvedélyesen beszélt arról, hogy szerinte ő tisztességgel szolgálja a hazáját, amióta a politikában van.
Azt szégyeljem én, hogy 10-12 éve szolgálom a hazámat, szerintem tisztességgel.
Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este.
Gyurcsány Ferenc a 2006-os összödi beszédében elismerte, hogy első kormányzása alatt gyakorlatilag nem kormányoztak, csak úgy tettek.
Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.
Gyurcsány Ferenc az elmúlt hetekben többször beszélt arról, hogy szerinte sikeresen kormányzott a Gyurcsány koalíció. Az Indexnek például ősszel azt mondta, nagyon helyes irányba kormányozták az országot. Hétfőn Debrecenben is megerősítette, szerinte nem kell szégyelniük a 2010 előtti 8 évet. Példaként a családok, a nyugdíjasok, valamint a felsőoktatás támogatását említette.
A legnehezebb időszakban is vigyáztunk a legnehezebb helyzetben lévőkre, a családosokra, a nyugdíjasokra, meg a jövőt jelentő egyetemi világra. Ezt szégyelném!
Azért mi úgy látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc szégyelhetné magát.
A Fidesz szóvivője szerint hosszan lehet sorolni azokat az intézkedéseket, amelyek miatt szégyelnie kellene magát Gyurcsány Ferencnek. Selmeci Gabriella azt mondta, a Gyurcsány korszak hét fő bűne közül az egyik az, hogy megszorításokkal sújtották a családokat.
A magyar családok emlékeznek arra, hogy elvette a családi adókedvezményt, csökkentette a nyugdíjakat, csökkentette a fizetéseket, ugye elvette a 3 éves gyest. A betegekkel pedig vízidíjat akartak fizettetni. Európa legmagasabb gázárát fizettettek ki a magyarokkal. 2006-ban pedig kilövette a szemét a tüntetőknek. Nem mellesleg egyébként maga is bevallotta, hogy végig hazudta az egész kormányzását.
Selmeci Gabriella szerint a Gyurcsány koalíció ma is első számú ellenségének tekinti a családi adórendszert, aminek az eltörlésével ismét több százezer család zsebéből húznának ki pénzt.
Külföldi tőke nélküli gazdaságfejlesztő programokat tervezne, újraindítaná a bányászatot és fejleszteni a mezőgazdaságot Borsodban a Munkáspárt, mondta Türmer Gyula Miskolcon. A párt megyei jelölt bemutatóján a Munkáspárt elnöke úgy fogalmazott, 25 évig a gazdagok érdekei érvényesültek, és egyre kevesebb jut a javakból a dolgozó embereknek. A baloldali összefogásról kifejtette, a Munkáspárt nem milliómosokat, hanem a társadalom többségét képviselő jelölteket indít.
Nemrégiben létrejött koalíció, amelyet Mesterházi, Bajnai és Gyurcsány neve fémjelez, nem a baloldalt, nem a dolgozókat, nem a munkásokat képviseli. Ők maguk is gazdag emberek, ők a gazdagokat fogják, vagy akarják a parlamentbe bejuttatni. Nekik nem az a feladatuk és problémájuk, hogy megoldják a borsodi munkanélküliek gondját, ők egyszerűen hatalomra akarnak jutni.
A szociáldemokraták szerint nem fogadhatóak el a székosztogató megbeszélések, ezért sem vesznek részt a baloldali összefogásban, nyilatkozta Smuk Andor az MTI-nek. A Magyar Szociáldemokraták pártjának elnöke szerint valós, hiteles baloldali alternatívát nyújtanak, és azokat akarják mozgósítani, akik egyébként nem mennének el szavazni. A párt ezért önálló listát állít, minden választókerületben egyénileg indulnak a jelöltjei, továbbá miniszterelnök jelöltet is állítanak. A Civil Összefogás Fórum alapítója szerint elgondolkodtató, hogy Gyurcsány Ferenc mivel tartja sakban az összeállásra kényszerített ellenzéki koalíció tagjait. Csizmadia László szerint a DK elnökének akár birtokában lehetnek zsarolásra alkalmas eszközök és tények is. A CÖF elnöke arról is beszélt, plakátjaikon Bohóc tanár úr látható árruhás tanítványai, Gyurcsány Ferenc, Mesterházi Attila, Bajnai Gordon és Hagyó Miklós körében. Csizmadia László szerint az ellenzéki vezetőknek a Csimbum cirkuszban lenne a helyük.
Bockodásban már kitűnőre vizsgáztak, ők 2010-ben a választópolgárok által kis füstölt paraziták, élükön a főbuhóccal Gyurcsány Ferenccel.
Lőfegyvereket és lőszereket foglaltak le Salgótarjánban egy férfi lakásán. A 65 éves férfi otthonában más ügyben tartottak házkutatást a rendőrök, amikor megtaláltak két, az első és a második világháborúban használatos puskát, egy forgótáras Flóber pisztolyt, továbbá különféle lőszert és több hatástalanított lőszerhüvelyt. A férfinak a lőfegyverek és lőszerek tartására nincs hatósági engedélye. A fegyvereket lefoglalták és a rendőrség eljárást indított. Az ügyészség szerint titkos rendőrségi információkat is átadott két egykori rendőri vezető az éjszakai szórakozóhelyeket üzemeltető V. László vállalkozónak. A két vesztegetéssel már korábban meggyanúsított főtiszt ellen ezért minősített adattal visszaélés miatt is büntetőeljárás indult. Közben újabb volt rendőri vezetőt hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben. A BRFK volt osztályvezetője ellen is vesztegetés gyanúja miatt indult büntetőeljárás.
Éjszakai razzia egy fővárosi szórakozóhelyen. Az akció időpontja, helye, célja, a résztvevő rendőrök száma és felszerelése kívülállók számára titok. A Hajógyári szigeten 2012. májusáig szórakozóhelyeket üzemeltető V. László vállalkozó azonban az ügyészség szerint ezekhez az információkhoz is hozzájuthatott.
V. Lászlót bűnügyi információk is érdekelték, s a rendőrséggel fennálló korrupciós kapcsolatait arra is felhasználta, hogy ezekhez az adatokhoz hozzájusson. A rendőrök eleget tettek kérésének, a most meggyanúsított két rendőr összesen körülbelül 20 alkalommal adott ki részére információt, köztük szigorúan titkos minősítésű adatot is.
A két vesztegetéssel már korábban meggyanúsított főtiszt ellen most minősített adattal visszaélés miatt is büntető eljárás indult. A magánnyomozók szakmai kamarájának elnöke szerint az alvilágnak kiszivárogtatott bűnügyi információk jelentős károkat okozhattak a rendőrség felderítő munkájában.
Olyan bűnözi csoportok talpamaradását segítette ez, amely adott esetben nagyon sok embernek az életét veszélyeztette konkrétan.
V. László korrupciós ügyében a központi nyomozó főügyészség újabb volt rendőri vezetőt hallgatott ki gyanúsítottként. P. Csaba alezredes ellen azért indult eljárás, mert a gyanú szerint szóban elfogadta V. László egyik emberének vesztegetési ajánlatát. Ügyvédje szerint nem követett el bűncselekményt.
A gyanúsításban olyan feltételezések és többszörös ha és egyéb következtetések vannak, ami nem támaszt alá semmilyen ténybeli, sem adat, se tény, se körülmény. Gyakorlatilag ilyen szempontból az ügyvédnek a dolga könnyű, hiszen tudom, hogy ügyfél mártatlan, és nem követette bűncselekményt.
A V. László vállalkozóval kapcsolatos korrupciós ügynek 55 gyanúsítottja van. A nyomozás napokon belül befejeződik, de a híradó értesülései szerint addig még lehetnek további gyanúsítások.
Feltehetően öngyilkos merényletre készül az a dagesztáni nő, akit nagy erőkkel keresnek a közelgő téli olimpiának helytadó Szocsiban. A 22 éves muszlim nő 10 nappal ezelőtt jutott be a szigorúan őrzött városba. Az orosz hatóságok szerint kapcsolatban áll az észak-kaukázusi szélsőséges csoportokkal. A nő úgynevezett fekete özvegy, akinek férje iszlamista lázadó volt. A keresésben az amerikai terrorelhárítók is felajánlották segítségüket. Radikális iszlamista csoportok ugyanis azzal fenyegetőznek, hogy öngyilkos merényleteket hajtanak végre a február 7-én kezdődő téli olimpia helyszínén. Két halálos áldozata van a Kolozs megyei Bélesi tónál hétfő délután történt repülőbalesetnek. Románia egyik legtapasztaltabb pilótája és egy 5 éves, 23 esztendős orvostanhallgató vesztette életét. A balesetet túlélték, de meghaltak, mire a mentésben résztvevők 6 óra elteltével rájuk találtak. A román hatóságok ezért azt is vizsgálják, hogy a mentők miért nem jutottak el hamarabb a kis repülőgép roncsaihoz.
A baleset egyik sérültjét emelik ki a terepjáróból a hegyi mentők. Szinte teljesen kihűlt. Őt így, volt, akit gyalog, kézben hoztak le a hegyről. A kis repülőgép a Kolozs megyei Bélesi víztározó körzetében, az Erdély-Szigethegységben hajtott végre kényszerleszállást. A másodpilóta elmondásából annyit tudni, hogy jegesedni kezdett a hajtómű, ezért a kapitány lejjebb ereszkedett 1600 méterre. A látási viszonyok nagyon rosszak voltak, és az egyik felhőből kibukkanva hirtelen előttük volt a helyoldal, és hiába manővereztek.
Ugyanilyen ködös időjárás volt tegnap délután is, amikor ide a háta mögött levő fák közé lezuhant az orvosokat szállító repülőgép.
A gépen utazó egyik orvos telefonon jelentette a hatóságoknak a szerencsétlenséget, de azt nem tudta pontosan megmondani, hogy hol vannak. Több százan indultak el a keresésükre, a hegyi mentők, csendőrök és katasztrófavédők mellett önkéntesek is. Még így is 6 órába telt, mire rátaláltak a roncsokra és a sérültekre. Kiabáltunk, meghalották, válaszoltak. Volt egy kis tüzük is, de kialudt, mire mi odaértünk, mondja ez az erdész, aki társaival elsőként írt a roncsokhoz. A hidegben és a hóban a fagyhalál határán lévő sérülteket találtak az összetört gép mellett. Amikor odaértünk, könyörögtek, hogy vigyük kórházba őket. A hidegre panaszkodtak, a saját ruháinkat adtuk rájuk. Próbáltuk gyorsan levinni őket a hegyről, de ebben a hóban nem lehet sietni, mondja ez a férfi. A rossz idő miatt a helikopteres mentés szóba sem jöhetett. A mentőknek csak jóval a helybéliek után sikerült a helyszínre érniük. Amikor megérkeztünk a helyszínre, a helybéliek már jöttek felénk és hozták az első sebesültet. Egy általuk poklocokból settében készített hordágyszerűségen, mondta a híradónak egy hegyi mentő, hozzátéve, hogy így is 1 órába telt, mire a mentőautóhoz tudták vinni a sérülteket. A pilóta és egy orvostanhallgató életét már nem tudták megmenteni. Az 5 túlélőt a kolozsvári sürgősségi kórházba szállították. 3 túlélőt az éjszaka folyamán megműtöttünk, sebészeti és ortopédiai beavatkozásokra volt szükség. Állapotuk stabil, mindannyian eszméletipnél vannak. A legsúlyosabb sérüléseket a másodpilóta szenvedte, mondja a kórház igazgatója. A helybéliek fakeresztet ácsoltak a hétfői szerencsétlenség 2 halálos áldozatának emlékére. Viktor Ponta román miniszterelnök azonnali vizsgálatot rendelt el a baleset körülményeinek tisztázására, de arra is választ akar kapni, hogy miért telt 6 órába a helyszínre érni a mentő alakulatoknak.
10 nap kemény munka után hazaérkezett a Baptista Szeretett Szolgálat egészségügyi csoportja Dél-Szudánból. A 2 orvos és egy asszisztens a fegyveres konfliktusok sebesültjeit gyógyította és a súlyos humanitárius helyzetben lévő civil lakosokat segítette. Dél-Szudánban december óta tartanak az összecsapások. Eddig már több ezer ember halt meg, és mintegy 500 000 hagyták el otthonukat.
Ezeket a fotókat a Baptista Szeretett Szolgálat egészségügyi csoportja készítette Dél-Szudánban. 2 orvos és egy asszisztens a nap 24 órájában állt készenlétben, hogy a fegyveres konfliktusokban megsérült gyerekeket és felnőtteket ellássák. 10 nap kemény munka után hazaérkezett a 3 fős csoport.
Rettenetesen örültek nekünk. Kiderült, hogy bár vannak viszonylag jól képzett orvosaik, de például az orvosok szintje alatti stáb az 1:1-be hiányzik. borzasztó állapotok voltak, magyar szemmel borzasztó állapotok voltak, tehát minden kórterem tele volt.
A magyarok itt Dzsubában, a fővárosban látták el a sebesülteket. A harcok Malakal, Bentiu és Bor városában zajlanak. Így a kórházba ezekből a városokból érkezett a legtöbb sérült.
A harcok színhelyéről érkezett sérültek között is volt gyerek, és Dzsuba városában is történt nem egy baleset, és a balesetben is sérültek gyerekek, úgyhogy nem azt mondtam, hogy káosz van, de eléggé nehezen szerveződnek a helyi viszonyok is.
A baptista csoport kötszereket, gyógyszert és azonnali ellátáshoz szükséges eszközöket is vitt a háborús övezetbe. Dél-Szudánban decemberben robbantak ki a véres összecsapások, amikor az elnök államcsínnyel vádolta meg korábbi alelnökét, aki ezt tagadta. Azóta folyamatosak a harcok a hadsereg és a lázadók között, aki csak tehette, Ugandába menekült. Rengeteg embert megöltek Bor városában, a lázadók nem válogatnak, férfi, nő vagy gyerek az illető, megölik. Ez folyik most jelenleg, mondja egy menekült. Az ENSZ becslései szerint eddig már több ezer ember halt meg, és mintegy 500 000 hagyták el otthonaikat az összecsapások miatt. A napokban a katonák 15 ezer felkelőt legyőzve szerezték vissza az ellenőrzést Bor városa felett. A kormány képviselői és a lázadók pedig már több napja folytatnak tárgyalásokat Etiópiában egy lehetséges fegyverszünetről.
Több mint 170 millió forint adományt gyűjtött össze az adventi időszakban az Ökumenikus Segélyszervezet. Az összegyűlt pénzt a szervezet a segélyosztás mellett a lakhatásukat vesztett családokat támogató intézményhálózat fejlesztésére és esélyteremtő programok működtetésére költik majd. A gyűjtésben a közmédia is segítette a karitatív szervezetet.
Adventi gyertyagyújtással kezdődött még decemberben az Ökumenikus Segélyszervezet szeretetéség ünnepi pénzadomány gyűjtése. A munkájukat a 1353-as adományvonalon 250 forinttal lehetett támogatni. Alig egy hónap alatt több mint 300 ezer hívás érkezett.
Van lehetőség nálunk kupont vásárolni a rászorulók javára.
Köszönöm szépen, igen, egyet kérek.
A Tesco áruházaiban 250 forintos kupon megvásárlásával lehetett támogatni a rászorulókat. A vásárlók ebből több mint 250 ezret vásároltak. A felajánlásokat interneten és a gyűjtőpontokon is leadhatták az adományozók. Alig pár hét alatt több mint 170 millió forintot gyűjtött össze a szervezet.
Az idei összefogása talán az az egyik legjellemzőbb, hogy bár volt már az év közben egy nagy természeti katasztrófa, ugye az árvíz, amikor megmozdítottuk az embereket, de most, mintha a hívó szó sokkal gyorsabban eljutott volna az emberekhez. Talán ez is eredményezte, hogy minden eddiginél nagyobb adomány, nagyobb pénzmennyiség sikerült összegyűjteni.
A gyűjtés mellett a szervezet számos segélyakcióval próbálta szebbé tenni a rászoruló karácsonyát. Több ezer tartós élelmiszercsomagot juttattak el a hátrányos helyzetű családoknak. Szerveztek családi és gyermekprogramokat, és több mint 10 000 adag melegételt osztottak ki országszerte. Az ökumenikusok nem csak az ünnepekkor segítenek, az év többi napján is támogatják a nehéz sorsúakat.
Az adományokból az Ökumenikus Segélyszervezet 2014-ben is folytatja a küzdelmet a szegénység ellen. Különösen nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a munkaerőpiaci programjainkra, a bántalmazottak támogatására, intézményhálózatunk bővítésére, valamint a segélyközpontunk működtetésére.
Az Ökumenikus Segélyszervezet ünnepi akcióját a közmédia is támogatta. Rendszeres tudósításaival és társadalmi célú reklámokkal hívta fel a figyelmet a szervezet munkájára.
Helyére emelték a Bosnyák téri templom tornyának sisakját. A 9 tonnás csúcsot daruval tették a helyére. A zuglói a főváros második legnagyobb temploma. Több mint 70 éve állt torony nélkül, ugyanis az építkezés pénzhiány miatt az 50-es években félbeszakadt. Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek avatóbeszédében arról beszélt, történelmi pillanat a mai, amelynek szimbolikus üzenete is van, ami a bizakodást hirdeti. Az átépítés tavaly decemberben kezdődött, és mintegy 100 millió forintba került. Holnap együtt szaval a nemzet, egyszerre akár 100 000 külhoni és hazai diák szavalhatja együtt a himnuszt a Magyar Kultúra napján. Holnap reggel 10 órától az internet segítségével kapcsolódnak össze a versmondók. Az eseményt a közmédia több hazai és külföldi helyszínről is élőben közvetíti.
Főpróbát tartottak a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolában. A himnusz gyakorolják. Szerdán ezzel indul az Együtt szaval a nemzet akció.
Én örülök ennek, hogy vannak ilyenek.
Miért?
Hát
Hát mert szerintem így a sulinak a népségét jobban lehet növelni, hát meg izgalmas.
Nyújts eléje védőpak, ennyire tagolni kell.
Ügyelni kell a ritmusra, hiszen a szervezők reményei szerint több mint 15 ezer intézmény, 100 ezer diákja kapcsolódik be a közös versmondásba. A csíkszeredai Petőfi Sándor általános iskolában 52 nyolcadikos diák szavalja majd a himnuszt.
Számomra nagyon fontos és nagyon nagy élmény lesz az, hogy együtt szavalhatunk így a magyarországi gyerekekkel.
A szabadkai diákok is gyakorolnak, hogy a Magyar Kultúra Napján együtt szavalhassanak a világ minden táján élő társaikkal.
Magyar tanárnőnktől hallottunk erről a kezdeményezésről, amit az egész osztály nagyon szívesen vállalt. Másodikos korunkban tanultuk már a himnusz, szóval ma csak a közös gyakorlást, a közös szavalást kell gyakorolnunk.
Egy, kettő.
Délelőtt 10 órától indul Jordán Tamás irányításával a közös versmondás a Budajenői iskolában. A világ számos pontján verselőket interneten kötik majd össze.
A diákok leülnek egy tornaterembe, és az én intésemre mondják a verset. Ezt minden iskolában ennek a csatornának a segítségével látják, projektorral ki tudják vetíteni, tehát ugyanazt látják elvileg minden iskolában, mint amit a Budajenői gyerekek.
Erdély is ott ragyog, Szent Korona fényén, Erdély is énekel, karácsony estényén.
Anita különleges verssel készül a Magyar Kultúra Napjára, hiszen az iskoláknak szerdán arra is lehetőségük lesz, hogy más szavalatokat is feltöltsenek egy videó megosztó portálra.
Ezek a versek dédnagymamámtól származnak, ő a háborúba gyűjtötte ezeket a verseket.
Verseket április 11-ig a Magyar Költészet Napjáig lehet feltölteni. A legnézettebb videók készítői jutalmakat kapnak.
Most következik Szőke Viki a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd kékfény és párizsi helyszínelők. Az este 4:11-kor kezdődik. A vendég a Demokratikus Koalíció pártigazgatója és a Fidesz kommunikációs igazgatója. Rögtön utána a híradó. Várom Önöket, viszontlátásra!